Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Miskolcról, az Avasdéli Református templomból. Igét hirdet Dandé András, a gyülekezet lelkipásztora.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, ami üdvözítőnktől. Ámen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, tegyük ezt egymással, és Isten hozott mindenkit. Isten tiszteltünk kezdetén a 89. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. A 89. Zsoltár első versét énekeljük, mely így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Szeretném kérni a konfirmandus testvéreket, hogy amint a nevüket hallják, legyenek kedvesek felállni, hadd láss az egész gyülekezet, hogy kikről van szó. Kezdjük kis Sebestyénnel, akinek a beceneve, sokan így hívják, hogy Sebi. Ő jelen pillanatban 6. osztályos a Jókai Mór Református Általános Iskolában, és a kezében lévő hangszerből nem tetszene kitalálni, hogy mit csinál, zenél. Meg fog örvendeztetni bennünket az istentisztelet keretén belül egy szolgálattal. Már most tessenek érte imádkozni. Amit még most szeretnék róla elmondani, hogy ő is azon férfi emberek közé fog tartozni, akik a kulináris élvezetekben is otthonosan mozognak, szeret főzni. A krumplis ételek a favoritjai. Aki a pingpong tudását szeretné tesztelni, az az alaksorban Sebivel is megteheti ezt. Igen, kiváló ellenfélre fog az ő személyében is akadni. És ahogyan a vázolt kép mutatja, először csendesnek tűnik, de hogyha felszabadul, akkor rendkívül jókedélyű, jó humorú fiatal sráccal találkozhatunk. Tessenek ezt is tesztelni, egészen bátran. Ő egyébként családjával együtt jár nagyon hűségesen a gyülekezetünk közösségébe. Köszönöm szépen, és további néhány másodperces izgulást kívánok. Szeretettel, foglalj helyet. Következő a sorban Göndri Nagy Péter, G. Nagy Peti. Ő 7. osztályos a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában. Ő is nagyon hűséges gyülekezeti tagja. A közösségünknek az ő egyik különlegessége, lehet, hogy a másiknak a következménye. Ő szenvedélyes Marvel film rajongó, ezt a fiatalabbak biztosan tudják, hogy szóval ez nem ilyen Pasolini kategória, de nagyon jó filmek ezek, és lehet, hogy ebből fakadóan az orsó és a sincsontjában gyakorlatilag nincs töretlen darab. Rendkívüli tehetséggel tudta volt, amikor egyszerre szimultán összetörni mind a két kezét, de hála Istennek ezekből is gyógyulás volt, és most jelen pillanatban láthatóan nincs semmi eltörve. A jövő szakembereit fogja egészen biztosan gazdagítani, mert már most egyedül képes mindenféle sérülés nélkül, ez fontos hozzátenni, konnektort cserélni. Bizony, hetedik osztályon ez nem általános, úgyhogy azok, akik esetleg villanyszerelőt keresnek és 2080-ra kaptak időpontot, Génagy Peti édesanyjánál, vagy esetleg nála is lehet konfirmáció előkészítő során jelentkezni. Mind a hármójukban egyébként az egy közös vonás talán, hogy kicsit nehezebben barátkoznak, mint általában, viszont ha valakit megkedvel, akkor ő is ahhoz nagyon ragaszkodik. Reméljük, hogy ez a gyülekezet közösségére is igaz lesz. Isten áldjon meg közöttünk, ő lesz ma majd az imádság szolgálatában közöttünk. És végül, de nem utolsó sorban, az igeolvasónkat hadd mutassam be, őt Morvai Bencének hívják, ő is hetedik osztályos, viszont ő a Fényügy, a Jezsuita Gimnáziumnak a tanulója, aki cserkész is, nagyon szereti a természeteket, a vadakat is, reménység szerint a gyülekezetben még nem sokkal találkozott. Bence egyébként nagyon, nagyon illemtudó és nagyon szófogadó fiú. A kedvence a természet ismeret és a földrajz, illetve Ábelnek, a nagyfiamnak osztálytársa, őt mindannyian történelem professzornak tartják maguk között, tehát hogy ezt is lehet szerintem nyugodtan tesztelni, csak óvatosan, mert tényleg nagyon tud. Bence, ő is idén csatlakozott a konfirmandusokhoz, és az előző két fiúhoz hasonlóan egy nagyon nyílt szívű és jókedélyű, jó humorú sráccal lehet benne találkozni. Tessenek vele is ismerkedni. Isten hozott közöttünk, és tartson meg a gyülekezet közösségében, foglalj helyet, és nem sokára a szolgálatban számítunk, majd rád is. Folytassuk tehát az Isten tiszteletet azzal, hogy egy picit csend után Sebinek a szolgálatát hallgassuk nagy szeretettel. Köszönjük szépen, arra bátorítok és buzdítok mindenkit, hogy tegyünk eleget az előbb hallott felhívásnak, vagy kérésnek. Folytassuk fel, barátim, az Isten tiszteletet énekléssel a 168. dicséretet fogjuk énekelni, az összes versével és az éneklés alatt a gyerekek felmennek gyerekisten tiszteletre.
Thank you.
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Legyen övé a dicsőség most, és mindörökké. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéd, ugyamint keresi az életünket Máté evangéliumában. Máté evangéliumának a 6. fejezetéből, az első 4 versből így szól hozzánk Isten igéje.
Vigyázzatok! Kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon, és majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. Ámen.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
Urunk Istenünk, te nem a külsőt nézed, hanem a szívet, te vagy a megbocsátás. Urunk Istenünk, megújított szívünk békéjét, és megajándékozol a derűs örömmel. Föltámadta Krisztus, te velünk vagy, és azokkal is, akik nincsenek tudatában jelenlétednek. Föltámadta Krisztus, benned megkezdődött Isten országa már itt a földön. Urunk Istenünk, Krisztusban nekünk ajándékoztad az élet teljességét. Urunk Istenünk, kezedbe ajánljuk életünket. Áldott legyen mindaz, akik Istent és Krisztust keres. Ámen.
Ámen. Szeretett gyülekezet, hadd olvassam újra Isten igét, mely igehirdetésem alapigéje is egyben, Máté evangéliumának 6. fejezetéből, az első 4 versből. Vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon, és majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntök újra mindenkit, azokat is, akik most Ferenczi Gábor testvérünk szolgálatának köszönhetően az Európa Rádióban imádkoznak együtt velünk. Isten áldja meg ismeretlenül is azokat, akik most otthonukban, talán éppen egy betegágyon, nyitották meg a szívüket Isten élő igéje előtt. Sok minden egyéb mellett közös az is bennünk, hogy gyerekkorunktól fogva megtanultuk, hogyha valahol azt olvassuk, vigyázat, akkor arra rendszerint érdemes nagyon odafigyelni, hiszen gyakran a szó szoros értelmében az életünk múlhat azon, hogy figyelünk-e, vagy sem. Ez ismeri mindenki azt a példát, amikor egy veszélyes útkereszteződéshez közeledve például sokszor olvasható ugyanez a felirat, hogy vigyázat. Vagy akkor, amikor a megszokottól eltérően megváltozik mondjuk a forgalmi rend, a közlekedésnek az iránya, akkor ugyanez talál meg bennünket, hogy vigyázat. Arra utal ez, igaz, hogy ahhoz, hogy biztonságosan át tudjunk kelni, ahhoz fokozott figyelemre lesz szükségem. Arra van szükség, hogy egy picit kilépjek a megszokottból. Nos, meggyőződésem szerint Jézus sem véletlenül kezdi éppen így ezt a szakaszt a hegyi beszédben, hogy vigyázzatok, hiszen az Istennel élő ember, az Istennel élni igyekvő és erre törekvő ember életének 3 nagyon fontos, meghatározó részéről beszél. A kor elképzelése szerint gyakorlatilag ez az a három terület, ami valójában meghatározza egy Istennel élő ember, mondjuk így vallásos embernek az életét. Ez a három nagyon fontos meghatározó terület, ez az adakozás, az imádkozás és a böjtölés. Az imádkozásról volt már korábban szó, most az adakozásról fogunk beszélni. Pontosabban az adakozásunkat fogjuk megvizsgálni annak a fényében, amit Jézus mond. Miért tesszük ezt? Azért, mert kicsit leegyszerűsítve mindig erről van szó, illetve mindig erről kellene, hogy szó legyen és szó essen nevezetesen, megvizsgálni az életünket, a szavainkat, a cselekedeteinket annak a fényében, amit Jézus mond. Azért van a feltételes mód, mert az bűnbánattal kell megvallanunk, hogy nagyon sokszor nem ő az egyetlen viszonyítási pont, hanem sok más egyéb, vagy sok más mindenki. Jézus diagnózisa ma sem lesz kellemes, vagy szórakoztató, hiszen az ő célja nem az, hogy szórakoztasson bennünket. Mindannak a fényében viszont, amit mond, felszabadulhatunk egy teljesebb, odaadóbb szolgálatra. És ilyenkor nagyon szeretnék nem csak a jelenlévő gyülekezeti tagok fejébe és szívébe belelátni, hanem azoknak is a fejébe és a szívébe, a gondolataiba, akik a rádió előtt hallgatják az Isten tiszteletet. Hogy olyan, akik hallják ezt most, hányan dobban egy picit másképpen a szívük erre, hogy felszabadulhatok egy teljesebb, odaadóbb szolgálatra. Az egyik nagy problémánk szerintem pont az, hogy értelmezhetetlenné vált nagyon sokféle környezetben ez, hogy mi az, hogy én felszabaduljak egy teljesebb és odaadóbb szolgálatra? Pedig ez azt jelenti, hogy ha engedek Jézus meghívásának, akkor többé nem emberi elvárásoknak, ilyen vagy olyan vallásos képzeteknek akarunk megfelelni, hanem egyedül Jézus Krisztusnak. És itt ezt most nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egyedül neki szeretnénk megfelelni. Mi papíron elméletileg egyébként erre képesítő is vagyunk, hiszen a Soli Deo Gloria, az egyedül isteni a dicsőség, remek meghívó és pecsét is egyben egy ilyen fajta életre. A kérdés az az, hogy hallod-e ezt, a meghívást és a megszólítást, hogy felszabadulhatsz egy teljesebb, odaadóbb szolgálatra, hiszen, megint csak papíron legalábbis, annak a tanítványai vagyunk, aki többek között azt is mondta, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ha mi az ő tanítványai vagyunk, akkor mérhetetlen és határtalan öröm tölti most el nyilván minden jelenlévő szívét és életét, hogy Jézus meghívása felszabadít bennünket egy még teljesebb és még odaadóbb szolgálatra. Nos, az emberfia az, aki azt kéri, hogy amikor adakozol, adományt adsz, amikor imádkozol, és amikor böjtölsz, akkor ne az emberek előtt gyakorold, csak azért, hogy lássák azt az emberek. Mind a három nagyon fontos területtel kapcsolatban ugyanezt mondja Jézus. Csak azért, hogy lássák az emberek. És most egy picit arra is hívlak, hogy vizsgáld meg magadban, az életedben, hogy mi az, amit talán csak azért teszel, hogy lássák az emberek. Miért? Előfordulhat ilyen is, hogy csak azért teszek valamit, hogy lássák az emberek? Kérdezhetné valaki. Hát azokban az egyházi intézményekben, ahol eddig megfordultam, ha azt kérdezed az ott tanuló diákokat, vagy megkérdezed őket arról, hogy szerintük mi az, ami a legnagyobb terhe az adott intézménynek, akkor kivétel nélkül egy szót fognak neked mondani. Ki nem találod, melyik az? Jézus is mind a három esetben ezt az egy szót használja. Ez egy szó, ez a képmutatás. Ami azt jelenti, illetve azt is jelenti, hogy elképesztő energiákat felemésztve éppen arra neveljük az utánunk jövő generációkat, amivel kapcsolatban Jézus éppen azt mondja, hogy csak ezt ne! Csak ezt ne! Mit is mond Jézus pontosan? Kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek úgy imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Ez mind a háromban ugyanarról beszél Jézus, ez a képmutatás. Ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. És Isten igéje, ahogy szokta, megint csak tovább feszíti a húrt. Mert ugye milyen elgondolkodtató tud lenni az, hogy abban az időben sokan azt gondolták, hogy az igazi veszély és fenyegetés az Istennel élni kívánó ember életére az az idegen megszálló hatalom, vagy a római sokistenhit és pogányságnak a keveréke. Ahogy a mai sokan azt gondolják, hogy a mi igazi problémánk az az ateizmus, az iszlám. Az Úr Jézus szerint viszont a mi igazi problémánk és kihívásunk az a vallásos képmutatás. Az a vallásos képmutatás. És nagyon érdemes azt is átgondolnod magadban, hogy engeded-e ennek az Úrnak, hogy a veszélyforrást ő azonosítsa. Mert csak így fog sikerülni a tényleges veszéllyel szembenézni, szembefordulni, harcolni, küzdeni és legyőzni azt. Márpedig itt félreérthetetlen, hogy az Úr Jézus szerint a mi igazi problémánk és igazi kihívásunk az a vallásos képmutatás. A mai néhány versben a képmutató adakozásról beszél Isten igéje. És figyeld meg, hogy Jézus megint nem kifelé beszél, és nem abban azonosítja a vallásos ember életének a legnagyobb problémáit, vagy kihívásait, hogy mi történik mondjuk a vallásos közösségnek, a gyülekezetnek, a gyülekezet életének a falain kívül. Hanem megint csak, ahogyan ez már az imádkozás kapcsán is történt, befelé irányítja a figyelmünket. És inkább egy belső vizsgálatra, önvizsgálatra hív meg, mint sem, hogy azzal töltsük az időnket, hogy magunk körül mi és olyan történik. Biztosan többen ismernek, akár az itt ülők is, olyan gyülekezeteket, ahol praktikusan megdönthetetlen az a szokás, hogy mondjuk az istentiszteletet követően, akár egy ilyen hirdetéses szakaszban név szerint kihirdetik az adakozókat. Milyen remek táptalaj ez, ilyen vallásos kegyességi vetélkedő játszására. Akkor is, hogyha mindenki tudja körülöttük, hogy az éven karácsony mellett, esetleg húsvét mellett, ez a harmadik olyan alkalom, amikor tiszteletüket tették a gyülekezetben. Miért? Hadd idézzem Jézust. Csak azért, hogy lássák őket az emberek. Milyen jövő vár egy olyan közösségre, amely kiszolgálja ezt az igényt egyébként? Csak zárójelben érdemes ezen is elgondolkodni. Ez a mi sajátos református exatlonunk. Ki tud nagyobb összeget a neve után ragasztani? Az lesz az első. A hónap vallásos dolgozója. De miért? Az esetek túlnyomó többségében azért, csak azért, hogy lássák ezt az emberek. Jézus viszont arra kér bennünket, mindannyiunkat, hogy ha adsz, ha adományozol, azt ne csak azért tedd, és ne úgy, hogy lássák az emberek. És ez egyéb iránt nem csak a pénzedre, az anyagi javaidra vonatkozik. Hiszen a szolgálatodat, az idődet, az energiáidat, az adottságaidat is adod. Vagyis Isten rendelkezésére bocsátod. Mert elméletileg, vagy legalábbis papíron meg vagy te is arról győződve, hogy mindez az övé egyébként. Tudjátok, amikor próbáltam az ilyenfajta adakozásra, vagy adományozásra, az ilyenfajta lelkületre, amiről itt Jézus beszél, egy mindannyiunk számára érthető példát keresni, akkor én is meglepődtem azon, hogy mennyire rövid idő alatt megadatott ez a példa, és biztosan fogjátok mindannyian érteni. Mert ahhoz a fajta adakozás, vagy ahhoz a fajta adakozáshoz, illetve adományozáshoz, amiről itt Jézus beszél, szerintem a mi életünkben legtöbbször egyébként az asszonyok segítsége hasonlít a leginkább. Bármilyen alkalomról is legyen szó, ők jönnek, és segítenek, és előkészítenek, és lebonyolítanak, úgy, hogy mire te megérkezel ide, csak azt látod, hogy minden a helyén van, minden elkészült. Még talán a szeretetüket és gondoskodásukat is érzed a levegőben. Legalábbis, hogyha sütnek, akkor biztos vagyok benne, hogy érzed a levegőben. De őket, magukat már nem. Csak az a kép fogad, hogy mert bejössz, minden elkészült, minden ott van a helyén. De azokat, akik ebbe időt, energiát, sokszor pénzt fektettek, őket magukat nem látod. Nem azért teszik, hogy ezt te lásd, hanem annak az Úrnak teszik, aki Jézus szerint látja a rejtett dolgokat és megjutalmazza őket. És nyilván nem véletlenül, éppen a héten olvastam egy sokak számára megdöbbentő temetésről. A temetés egyébként valahol Nagy-Britanniában volt, ahol helyi szokás szerint a gyászoló család a szertartás egy pontjánál arra kérte a jelenlévőket, hogy akinek van valamilyen kedves emléke az elhunytal kapcsolatban, ami megosztásra érdemes, akkor az legyen kedves, jöjjön ki előre, és ossza meg a többiekkel, hogy így emlékezzenek együtt. Talán filmekben tetszettek már ezt látni. És a gyászoló család döbbenetére hatalmas sor kezdett kialakulni a pulpitus előtt. Kollégák, barátok, és egyébként a család számára ismeretlen emberek sokasága is arról kezdett beszélni, hogy mekkora ajándék, hogy mekkora segítség, hogy micsoda bátorítás volt az, amikor még életében találkoztak ezzel az emberrel. A családtagok, mint kiderült, szinte semmit nem sejtettek ebből. Mert soha nem úgy érkezett haza, hogy képzeljétek, a mai jó cselekedetek listát is sikerrel ki tudtam pipálni, mert ezen is segítettem, annak is mondtam egy-két jó szót. Szinte semmit nem tudott a környezete arról. És megdöbbentette a családtagokat az, hogy micsoda gazdagság volt ennek az embernek az életében. Az, akit hazaengedtek teremtő és megváltó urához, egész életében úgy segített, úgy támogatott, és úgy volt jelen mások életében, hogy azt nemigen látták az emberek, még a családtagjai sem. Egyszer valaki, akinek éppen a segítségére tudott lenni, ez az ember megkérdezte, hogy miért teszed ezt? Miért segítesz nekem? Miért állsz mellettem ilyen támogató szívvel és jelenléttel? A válasz egyszerű volt. Azt mondta, hogy van egy uram, aki az életét is odaadta értem. Ő hívott meg erre az életre, és én örömömet lelem ebben, hogy tehetem. Örömmel tölt el, hogy adhatok az ő erejéből, az ő hatalmából, az ő lehetőségeiből. Mert ez az ember olyannak ismerte meg az Úr Jézust, aki valóban minden hatalom menjen és földön. És öröm járta át az egész életét, hogy ő kapott ebből, és hogy ezt adhatta, hogy jelen lehetett, hogy támogathatott, hogy segíthetett. És biztosan sokan ismeritek ti is, és a hallgatók és Jézusnak azokat a hasonlatait, amikor azt mondja, hogy ha akkora hitünk lenne, mint egy mustármag, vagy amikor arról beszél, hogy van az az egészen piciny kovász, ami hihetetlen kelesztésre képes, igaz. Szóval gondoljátok csak meg, hogyha mi engednénk Jézus meghívásának, és valóban hinnénk ezt, és élnénk, amiről ő beszél, és amire meghívott bennünket, akkor már régen nem úgy néz neki a mi környezetünk és társadalmunk, ahogyan egyébként kinéz. És abban is biztos vagyok, hogy sokaknak az első szó, ami mondjuk úgy általában az egyházzal kapcsolatban eszükbe jutna, az nem ez a szó lenne, hogy képmutatás. Mert meg tudták volna élni azt, hogy az Isten ereje, hatalma, az ő országa már itt van ezen a földön. És ahol ketten vagy hárman összegyülekeznek a Jézus nevében, ő ott van közöttük, de nem azért, hogy szórakoztassa őket, hanem azért, hogy megváltoztassa az életüket, hogy átformálja az életüket. És rajtuk keresztül, ahogy ez a mustárma, a kovász, a só, a világosság esetében, ez egyre nagyobb terjedelemben érje el akár a világ négy sarkát, ha úgy tetszik. A Heidelbergi K.T. első kérdés feleletében, a felelet részben, igaz, úgy kezdjük ezt a feleletet, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Arra szeretnélek kérni, és arra hívlak meg valamennyiőtöket, hogy ma délelőtt gondold ebbe a feleletbe bele az adományaidat is, az idődet is, az energiádat is, az adottságaidat, a képességeidet, a lehetőségeidet is. És magadban mondjad úgy nyugodtan, hogy ez mind-mind nem az enyém, hanem az én Uramé, megváltómé, Jézus Krisztusé. Ez az ő ideje, mert tőle kaptam, hogy kezdjek vele valamit. Ő az, aki szeretne szolgálatba állítani, mert mindazok az anyagi javak, amik neki vannak, az az övé végső soron. Mert tőle kaptam, hogy szolgálatba állítson. Az az energia, ami még adatik, és ameddig adatik, az egyéb iránt az övé. És azért adja, hogy szolgálatba állítson. És ezt folytathatnánk a végtelenségig. És talán azt kérdezed, hogy de miért? Miért nem elég az, hogy itt ülök a templomban, hallgatom az Isten igét, aztán hazamegyek és megeszem a húslevest? Azért nem, mert Jézus nem erre az életre hívott meg bennünket, hanem, és ez az evangélium botránya volt, az, és ez is marad, hogy éppen ami töredékes és nagyon esendő életünkön keresztül is szeretne elérni másokat. Az, aki engem jobban ismer, az tudja, hogy ez tényleg az evangélium botránya. Hogy még ezen az életen keresztül is keresi Isten az elveszettet. De hát Isten hozott a gyülekezetben. A te életed ugyanilyen lehetőség. Hogy mindazon keresztül, aki vagy, akivé eddig formált az Úr Jézus, azon az életen keresztül is megragadjon másokat. És nézzétek így, akár a most itt ülő konfirmandusokat, akár az ezután következőket majd, hogy az ő életükön keresztül ez az Úr Jézus, hol biblikusan harsonával, hol máshogyan, de szeretné elérni az életünket, hogy ott változás történjen, hogy élet fakadjon, hogy megbocsátás, hogy kiengesztelődés történjen, hogy gyógyulás történjen. Bárcsak egyre többünké lenne ez a válasz, ami ezért az ismeretlen emberé volt, hogy miért teszed ezt, miért élsz így? Azért, mert van egy Uram, aki az életét is odaadta értem. Ő hívott meg erre az életre, és én örömömet lelem ebben. Bárcsak lennénk egy ilyen a szolgálatban örömöt lelő református gyülekezet. Bárcsak lennénk mi a református fehér holló a elképesztő feketeségben. Bárcsak lennénk az a kicsi világosság, az a nagyon picike kovász, mustármag, az a csipetnél is kevesebb só, ami örökre megváltoztatja azt a környezetet, ahova kerül. Mindaz, amit adni tudsz, az is a Jézus Krisztus tulajdona. Használd ezt is egyedül az ő dicsőségére. Ámen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A 285. dicséret 6. és 7. versének az éneklésével. A 285. dicséret 6. és 7. versét énekeljük. A 6. vers így kezdődik. Kegyelmed és áldásod újítsad te szent egyházadon. Thank you. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és néhány másodperc erejéig a magunk belső szobájában vigyük háladásunkat, könyörgésünket, Isten színe elé imádkozzunk. Édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért a szeretetért, ami a mai diagnózisban is benne volt. Köszönjük, hogy felhívtad a figyelmünket arra az önvizsgálatra, hogy nézzük meg, mi van a szívünkben, mi van a gondolatainkban akkor, amikor adunk, amikor imádkozunk, amikor böjtölünk. Köszönjük, hogy a te igéd kétélű kard, és örülünk annak, hogyha ma megítélted az életünkben mindazt, ami nem helyén való, mert ennek a karnak a másik éle felszabadított bennünket egy teljesebb, egy még odaadóbb szolgálatra. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk és dicsőítünk ezért. Urunk, könyörgünk azokért, a testvéreinkért, akár itt a gyülekezetben, akár a rádió előtt, akik éppen most vannak egy leküzdhetetlennek tűnő élethelyzetben, betegségben vagy nyomorúságban. Kérünk, láttasd meg szent lelkeddel velük is és velünk is, hogy te mindennek is az Ura vagy. Ha te velünk, akkor ki vagy mi lehet ellenünk? Urunk, légy áldott itt a gyülekezetben is, és mindenhol azokért a fiatalokért, akik arra készülnek, hogy a veled való barátságukat szorosabbra fűzzék. Kérünk, hogy áld meg az ő életüket is, a szüleikkel, a nagyszüleikkel együtt, mindazokkal együtt, akik imádságban hordozzák őket. Áldunk és magasztalunk a láthatatlan kezekért, akik itt is, és olyan sokak életében valóban láthatatlanul teszik a jót, láthatatlanul gondoskodnak, láthatatlanul szeretnek, és köszönjük azt az illatot, ami érezhető ebben a szeretetben és ebben a gondoskodásban. Urunk, annak a nevében kérünk téged, hogy hallgasd meg az imádságunkat, az imádságainkat, aki a mi betegségeinket viselte, aki a mi fájdalmainkat hordozta. Mi azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtja és kínozza, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, és bűneink miatt törték össze. Annak a nevében kérünk téged, hogy hallgasd meg könyörgésünket, aki bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Annak a nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Örömmel tölt el, hogy olyan sok örvendező arcot látok, akik felszabadultak a teljesebb és odaadó szolgálatra. Ennek örömére a 274. dicséretet énekeljük záróénekként. Ki Istenének átad mindent. Mind a négy verset énekeljük. Thank you. fennállva fogadjuk az áldást. Áldjon és őrizzen meg benneteket az Úr, aki ezt mondja. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak. Nincs, aki kezemből kiragadjon. Ámen.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Miskolcról, az Avasdéli Református templomból. Igét hirdetett Dandi András, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.